Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az előzetes adatok szerint 824 milliárd forint, a GDP 3,9%-a volt a kormányzati szektor 2025 első negyedéves hiánya. Az egyenleg az előző év azonos időszakához képest 234 milliárd forinttal, GDP arányosan 1,4%-ponttal lett kedvezőbb, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Májusban 739 millió euró volt a termékkülkereskedelmi többlet, a kivitel volumene 3,2, a behozatalé 5,4%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest, jelentette ezt is a KSH. Megérkezett az első olajszállítmány Azerbajdzsánból, egy olyan olajmezőről, aminek az egyik tulajdonosa a MOL. 3000 kilométert tett meg a tankerhajó, ami a Kaszpi-tenger térségéből az Adrián keresztül érkezett a horvátországi Omisaj kikötőjébe, innen a nyersanyag az Adria vezetéken keresztül jut majd el Magyarországra és Szlovákiába. A kormány megtakarítást rendelt el az állami tulajdonú gazdasági társaságoknál. 5%-ot kell lefaragniuk a bérköltségekből, melyek pontos összegét 15 napon belül határozzák meg, és a cégeknek december 15-ig kell befizetniük. A rendelet azonban kivételeket is tartalmaz, mint például a Magyar Nemzeti Bank. A határozat már megjelent a magyar közlönyben. Elérhető a minimálbéremelés miatti kompenzációs támogatást igénylő felület a Magyar Államkincstár oldalán. Erre azok a vállalkozások pályázhatnak, amelyek minimálbérrel foglalkoztatnak munkavállalókat. A minimálbér emeléséből származó többletkiadások finanszírozására benyújtható támogatásra mától 31-ig egyszerűsített elektronikus eljárásban jelentkezhetnek a munkáltatók. Hívja fel a figyelmet a MÁK. Meghaladta a 6000-et a támogatási szerződéssel rendelkező cégek száma a közlekedés zöldítését ösztönző pályázaton, közölte Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A gazdasági társaságoknak eddig összesen 26 milliárd 800 millió forintot ítéltek oda, a felhívás 30 milliárdos keretösszegéből. A több mint 7100 jelentkező mintegy felének, a nyertesek 60%-ának, több mint 3600 cégnek már ki is fizettek 15 milliárd 800 millió forintot. Végre van egy hely, a NATO, ahol győztünk, mondta Orbán Viktor a TV2 műsorában még este. A miniszterelnök kifejtette, a korábbi elszigetelt vesztő pozícióból hirtelen a többségi, az erősebb oldalra kerültünk. Az Egyesült Államok, Törökország, Magyarország, Szlovákia, ez így együtt már komoly csoport összegzett. Kiemeltem, a katonai szövetség nem azért jött létre, hogy háborúzzon, hanem azért, hogy védekezzen, békét teremtsen, ezért szóba sem kerülhet Ukrajna tagsága, szó sem lehet arról, hogy a NATO belekeveredjen az ukrán-orosz háborúba. Ukrajna felvételével az Európai Unióba szintén veszélybe kerülne a békénk, azonnal háborúba kerülnénk Oroszországgal, jelentette ki a kormányfő. Ukrajna úgy akar bekerülni az EU-ba, hogy nem tudjuk mekkora az ország, hol vannak a keleti határai, tette hozzá. Nem büszkeségnek, hanem balítéletnek nevezte a miniszterelnök a hétvégén megtartott budapesti Pride-ot. A felvonulást a Brüsszel irányította európai politika mintadarabjának jellemezte, és ha nem nemzeti szuverenitást védő kormánya lenne Magyarországnak, akkor ugyanezt történne a migráció és Ukrajna ügyében is, hívta fel a figyelmet. Orbán Viktor kitért a Kapu Tibor magyar űrhajóssal folytatott beszélgetésére is. Végre van egy ember, akire minden magyar felnéz, szó szerint, mondta. Donald Trump aláírta a Szíria elleni szankciók feloldásáról, illetve enyhítéséről szóló rendeletét. Az amerikai elnök életben hagyta ugyanakkor az Assad rezsém egykori tisztségviselőire vonatkozó büntető intézkedéseket. Eltörli a technológiai óriásokra kivetett adót az Egyesült Államokkal kötendő kereskedelmi megállapodás reményében a kanadai kormány. Donald Trump pénteken függesztette fel a tárgyalásokat, mivel az adót közvetlen és nyilvánvaló csapásnak nevezte az amerikai gazdaságra. Rekordokat dönt a hőhullám Spanyolországban és Portugáliában. A spanyolországi El Granadóban kereken 46 fokot mértek, Portugáliában előbb szombaton, aztán vasárnap is megdőlt a rekord Alvegában 45,4 fokkal. Közben 16 francia megyében, Párizsban és a környező régióban is a legmagasabb szintű vörös hőségriadót rendelt el a meteorológiai szolgálat. A Jetson One nevű lengyel fejlesztésű egyszemélyes elektromos légijármű alkalmazására készül a lengyel hegyi mentőszolgálat. A repülési idő jelenleg 12 és 20 perc között mozog a pilóta súlyától függően, ez a hatótávolság azonban elegendő ahhoz, hogy a hegyi mentő a nehéz terepen gyorsabban jusson el a segítségre szoruló személyhez, mintha más eszközöket használna. Végül az időjárásról: derült az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé felélénkült, a csúcshőmérséklet 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Nyáron az iskolán kívül az óvodák és bölcsödék is bezárnak egy időre. Erre az időszakra ügyeleti intézményeket jelölnek ki, ahova akkor is lehet vinni gyermekünket, ha nem tudjuk megoldani más módon az elhelyezését. Ez az újfajta helyzet kezdetben okozhat nehézséget a gyerekeknek, de vannak módszerek, melyekkel segíthetjük őket ebben az időszakban. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban ennek az átmeneti, ügyeleti időszaknak a nehézségeiről, könnyedebb átvészeléséről beszélgetünk Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal. Ha tehetik, tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban egy hallgatói kérésnek teszünk eleget tulajdonképpen, hiszen felvetésre érkezett maga a téma, hogy foglalkozzunk ezekkel a óvodai, bölcsödei ügyeleti kérdéskörökkel. Arról fogunk tehát beszélgetni, hogy hogyan is érinti a gyerekeket ez az ügyeleti rend, hiszen a megszokott intézményből, amit mondjuk a napok, hetek, hónapok alatt megszoktak már, átkerülnek egy teljesen idegen helyre, egy idegen környezetbe, idegen nevelők mellé és gyerekek közé.
Hát, hogyha most nagyon gyors műsor szeretnék valakit, akkor annyit mondok, hogy rosszul. Mert hogy valóban azért, ha belegondolunk, nekünk felnőtteknek sem lenne egyszerű, hogyha teljesen ismeretlen emberek közé megyünk. Most akár megfeleltethetjük annak az analógiának, hogyha mondjuk új munkahelyen kezdünk dolgozni, senkit nem ismerünk, egy új rendszerbe kell beletanulnunk. Ez történik a gyerekekkel, ugye ilyenkor, ha ügyeletes intézménybe kerülnek. Szokásszabályrendszer azért nagyjából az óvodákban, bölcsödékben ugyanaz, tehát hogy alapjaiban véve, de azért minden bölcsödének, óvodának van egy kis saját arculata, amit ugye a vendéggyermek, így szoktuk egyébként az óviban hívni őket, hogy a vendéggyerekek, ők nyilván nem ismernek, tehát egy-két nap azzal telik nekik, hogy egyáltalán ráérezzenek arra a ritmusra, ahogy ott abban az óviban folynak a dolgok, vagy akár a bölcsiben. Gondolok ilyenekre, hogy egyes óvikban a gyerekek maguknak kenik meg a kenyeret, másik óvikban úgy viszik ki, hogy kész van. Tehát ilyen apróságokon is múlhat, de azért ezek mind újdonságok, amiket meg kell tanulni, és nyilván azért ez a gyerekeket is kellőképpen izgulással és szorongással tölti el. Egyébként a gyermeke válogatja, azt előjáróban mindenképp elmondanám, hogy én úgy gondolom, hogy hát varázsolni nem tudunk ebben a kérdésben. A gyerekeknek valamennyire kellemetlen ez az ügyeleti időszak. Éppen ezért érdemes megfontolni, hogy tehát én őszintén szóval azt javasolnám, hogy csak amennyit muszáj, annyit legyen ügyeletben egy gyermek, mert az egy dolog, hogy még idegen helyen van, meg idegen pedagógusokkal. A másik része pedig az, hogy egyébként ilyenkor ugye több gyerek van egy csoportban, mint általában sokszor az a tapasztalat, mert ugye az óvónők, óvodapedagógusok, gondozónők a bölcsődében, ők is ugye szabadságolnak, tehát ilyen kis vetésforgóban dolgozgatnak, és nincs annyi pedagógus egy gyerekre, mint általában évközben. Tehát, hogy ez így össze is adódik. Nyilván akkor ugye az egyéni figyelem sem ugyanakkor, ami jut egy-egy gyerekre, akármennyire is próbálnak az óvónők, meg a gondozónők, illetve óvodapedagógusok, mert ugye óvóbácsik is vannak, a gyerekekre odafigyelni. Nyilván azok kapnak ilyenkor több figyelmet, akik többet igényelnek valami miatt, tehát hogy azért ezeket bele kell kalkulálni. Na de azért az a zárási időszak az hosszú, tehát hogy azért a szülőnek nyilván be kell menni dolgozni, szóval a büntetőt most senki ne érezzen azért, mert ügyeletbe kell adni a gyermeket, én csak úgy mondom, hogy ha nem szükséges, tehát hogyha esetleg...
Tehát mondjuk ebből a több hét szünetből igen, egy-egy hetet, vagy a hetekből napokat ki tudnak venni.
Már az is nagyon szerencsés, igen, jó, ahogy mondott, tehát hogy az... Tehát én csak indokolt esetben tenném. Viszont nagyon sok minden van, amit persze ilyenkor is tehetünk, hogy egy kicsit megkönnyítsük ezt a dolgot. Egyrészt, hogyha tudjuk, hogy melyik ügyeletes intézménybe megy, akkor érdemes már előtte felkeresni, legalább úgy, hogy az udvarát megnézze a gyermek, akkor egy kicsit bekukkancson, az óvodapedagógust vagy gondozónőt megismerje. Tehát igazából már akár egy ilyen 5-10 perces látogatás is sokat számíthat. Jó, hogyha egy-egy fix pontot adunk neki, mondjuk elvisz egy olyan plüssjátékot, vagy elvisz egy olyan kis rongyit, amit szeret, amihez kötődik. Tehát ezt mi átmeneti tárgyaknak is hívjuk sok esetben, hogyha ez nála van, akkor az is azért egy kis megnyugvást hozhat neki. Meg hát, hogyha még ez is, bár ez már sok szervezést igényel, de hogyha esetleg más szülőkkel is egyeztetünk, hogy milyen időszakban van az ő ismerős kis csoportása, vagy ne adj Isten barátja az ügyeletben, és hogyha ezeket össze tudjuk egyeztetni, az még plusz segítség, hiszen akkor már van ott neki valaki, aki ismerős. Ez tud úgy kapcsolódni.
Hogyan függ ez mondjuk a kortól? Minél kisebb egy gyerek esetleg, annál nehezebben viseli ezt a változást, mert ugye említettem az elején, hogy bölcsödésekről is szó lehet adott esetben, vagy az óvodások kicsit bonyolultabbak, hogy ők már a megszokások hívei.
Ezt kevésbé tudnám életkorhoz és sokkal inkább személyiséghez kötni. Tehát bölcsödések között is az a tapasztalat, hogy van, aki nagyon rugalmasan viseli, és esetleg egy kisebb nyűgösséggel vagy fáradékonysággal megúszza, így idézőjelesen. Esetleg lehet, hogy az első délután nehezebben alszik ott, mert ugye még szokatlan a helyzet, hogy az első egy-két nap, de aztán úgy szépen beáll. Van, akinek kvázi úgy szemmel láthatóan meg sem kottyan. Azért ők is éreznek valamit ilyenkor ezek a gyerekek, csak ők reziliensebbek erre, és van, aki hiába nagy óvodás már még így is azért húzós neki, tehát, hogy abszolút a gyermek személyiségétől függ, mennyire szociábilis, milyen könnyen teremt új kapcsolatokat, mennyire viseli jól a változásokat, mennyire rugalmas, ugye? Tehát ezek mind fontos szempontok. Ha annyira nem, mert ugye azért ilyenek is vannak köztünk, akkor őt azért tényleg megfontolandó, hogy a minimális időre szorítsuk ebbe a helyzetbe. A másik, amit szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy a pedagógussal, aki fog vigyázni a gyermekre, és ugye ez azért a szülőknek nehéz pont, mert nem mindig tudják biztosan, mert azért ugye teszem azt, ha több hétig jár ügyeletben egy-egy gyermek, akkor azért az óvodapedagógusok vagy a pedagógusok is váltakoznak, és kicsit adhok, de ha más nem, akkor aznap reggel, mikor beadják, és ugye új pedagógust ismernek meg, akkor mindig beszélgessenek egy 5-10 percet arról, hogy milyen a gyermekük, mik a sajátosságaik. Nyilván, hogyha általában nincs probléma ugye az óvodai életben, vagy az intézmény életben, vagy a bölcsödét se hagyjuk ki, akkor alapvetően nem szükséges túl nagyon részletekbe belemenni, mert úgysem lesz rá idő, de ha alapvetően, és ezt nem kell szégyelni, és nem kell titkolni, mert hogy tényleg mindannyian mások vagyunk. Ha alapvetően van egy-egy kardinális probléma már az eredeti intézményében a gyermeknek, akkor az nagyon fontos, hogy ismertessék a pedagógussal, azért, hogy ő is felkészülten álljon ennek a helyzetnek. Tehát most mondok példákat, hogyha ő alváskor gyakran bepisír, akkor az nagyon praktikus, hogy szólnak, mert vagy felébresztik, vagy akkor gumislepedőt kap, és akkor ugye úgy intézik, hogy esetleg, hogy nehogy emiatt megszégyenüljön, vagy ugye a többieknek ne legyen olyan feltűnő például. Vagy ha ő félénkebb, akkor kicsit segítenek neki esetleg barátot keresni. Tehát, hogyha vannak olyan dolgok, amik így azért az eredeti intézményben a hétköznapokban problémát, nehézséget jelentettek, akkor ezt mindenképp érdemes szólni a pedagógus. És egyébként nem fognak ítélkezni, örülni fognak. Ezt így elmondhatom tapasztalatból, mert nekik is kell azért a minden gyerekhez egy-egy kis értelmező kézi szótár, úgyhogy az jó, hogyha jön a szülőtől.
Szárny, anya tamigén, kikorog a mozdony a füstjebe.
Hogyan tudjuk felkészíteni a gyereket? Mert hogy érdemes gondolom vele beszélgetni arról, hogy most ebben az időszakban átmenetileg ebbe az intézménybe fogsz járni.
Igen, érdemes beszélgetni, sőt még, hogyha félénkebb gyerekekről van szó, mert tényleg, mint említettem, van, akinek ez meg se kottyan, de ha olyan gyerekről van szó, aki nehezebben teremt kapcsolatokat, akkor érdemes ezt begyakorolni egy kicsit, akár bábokkal, plüssökkel, bármilyen figurával, amit ő szeret, tehát hogyha ő kisautózik, akkor kisautóval, olyan párbeszédeket, ami segíthet neki abban, hogy hogyan kezdeményezek játékot a másikkal, hogy kérdezzem meg, ha nem tudok valamit, hogy hova kell tenni mondjuk a... Tehát tényleg nagyon bagatell dolgokra kell gondolni, de ez sok segítséget jelenthet egyes gyerekeknek, hova kell tenni a kakaós poharat, hova tegyem a tányéromat. Tehát, hogy ha berendeznek egy ilyen kis óvodát otthon, bármilyen kis figurákból, akkor ezeket el lehet gyakorolni otthon vele, és az biztos, hogy fogóckodót jelent neki. Másik az, persze mondom, gyereke válogatja. Nyilván ugye azon, amit említettünk is, hogy látogassák meg az intézményt, meg úgy ismerkedjenek vele, hogyha vizuális típus, és inkább így vizuális emlékeztetőkkel jobban lehet vele dolgozni, most teszem azt, mondok ilyen kicsit érthetőben, hogy a képekből jobban ért, tehát hogy szereti a képes könyveket, szeret rajzolni, meg a képeket nézegetni, akkor lehet neki egy ilyen kis, a zsebében egy ilyen kis notes, amiben be lehet rajzolni, hogy milyen játékokat, tehát hogy felkészítsük az első napra, hogy legyen valami fix a zsebében, hogy jó, akkor egy labda, hogy én majd labdázhatok az udvaron, vagy egy homokozóvodőr, mert az általában mindenhol van, hogyha nem tudok mit kezdeni magammal, akkor homokozhatok az udvaron egy kicsit, és majd úgyis oda jön valaki. Vagy a csoportszobában ugye egy legót, amit szeret, és akkor ha el van veszve, az csak úgy kikapja a kis zsebében, hogy belenézeget, tehát hogy ahány gyerek, annyiféle megoldás, most nyilván csak ilyen olyan példákat tudok mondani, ami azért előfordulhat, vagy általában elő szokott fordulni, de mindig érdemes a gyerek szempontjából kiindulni, mi az, amit érdekli, mi az, ami megmozgatja, és azon keresztül, hogyha tényleg szerepjátékozni szeret, akkor szerepjátékban eljátszani. Hogyha esetleg feszültebb, de mondjuk szeret nagyon így maszatolni, pocskolni, akkor utána egy ilyen óvodai nap után jó, ha tudnak egy jót gyurmázni, és akkor abban úgy ki lehet gyúrni a napi feszültséget, vagy elmennek homokozni, és a kicsit vizes homokkal azért az úgy nem egy mosás kimélő, de a gyerekeknek jót szokott tenni, úgyhogy azzal egy picit tud játszani például, tehát mindig-mindig hozzá kell igazítani.
Mi van abban az esetben, hogyha már elkezdődött ez az ügyeleti rendszer, és a gyereken azt tapasztaljuk, hogy kicsit úgy kínlódik, nem jó neki, nem érzi jól magát ezen a helyen, de minket pedig szorít a munkahelyi kötelezettség, és nincs más megoldás, oda kell vinni minden nap a gyereket. Ilyen esetekben hogy tudunk neki mégis segíteni?
Hát elsősorban ne legyen bűntudatunk, mert hogy ha dolgozni kell menni, neki se tenne jót, ha az első nehézségek után egyből kivennénk abból a helyzetből, és ugye nem tanulná meg azt, hogy hogyan küzdjön meg a elétett akadályokkal. Ez szerintem csak nagyon extrém esetekben igaz, hogy amikor tényleg Én azt gondolom, hogy főleg sajátos nevelési igényű gyerekeknél fordulhat elő, akik egyébként is, akik között lehetségesen, hogy állapotából adódóan rugalmatlanabb, vagy agresszívabb, hogy akkor tényleg megfontolható, hogy esetleg ugye kivenni az intézményből, de ha nem lehet, meg hogyha nem is erről van szó, akkor nyilván biztatni kell egy kicsit, meg ugyancsak szerintem érdemes a pedagógusnál utána járni, hogy mi lehet a nehézség. Tehát, hogy ugye ő van vele napközben, tehát ő tudja megmondani, hogy esetleg mi az eredője ennek. Vagy az, hogy nincs kivel barátkozom, vagy az, hogy esetleg valakivel összeveszett. Vagy olyan is lehet, hogy ugye olyan kisgyerekkel találkozik, akinek a viselkedése számára furcsa, mert az ő csoportjában nincs olyan. És akkor azt nem ért. És hogyha már tudjuk a konkrét okozóját ennek, akkor azért könnyebb ezt is orvosolni, mert ugye azt akkor meg lehet beszélni, ki lehet játszani otthon, illetve még egy nagyon jó megoldás lehet az azoknál a gyerekeknél, akik meg a meséket szeretik nagyon, hogy egy közös mesét írni erről. Nem pont a létező szereplőkkel, ugye a felnőtt regényekben is kvázi fiktív szereplők vannak, de nyilván valóságból merített. Ez a gyerekeknek is sokkal egyszerűbb, meg úgy vállalhatóbb azonosulni valakivel, akiről nincs nyíltan kimondva, hogy az ő, meg hogy a másik szereplő, meg mondjuk az a gyerek, akitől fél, de ez is egy jó módszer, hogy írnak egy közös mesét, nem is kell leírni, csak ugye fejben megköltik együtt a szülővel, meg hát minél több, tehát hogy a minél több minőségi idő otthon együtt, az megint csak egy kicsit segít átvészelni ezt az időszakot. De azért arra fel kell készülni, hogy nem lesz egyszerű az eleje, nem muszáj azért előre megijedni, meg ezt sugalni a gyerekbe, csak hogy úgy nem kell rögtön azt fontolni, hogy kivesszük akkor, hogyha van egy kis nehézség, mert hogy ez is életszerű, és hogy ez is az élettel jár.
Egy fontos részt emeltél ki az előbb, amikor a sajátos nevelési igényű gyerekről volt szó, gyerekekről volt szó, mert hogy ugye lehet, hogy az alap intézményében ő nem találkozott ilyen gyerekkel, viszont lehet, hogy oda kerül a csoportba most majd. És hogyan lehet őket egy kicsit érzékenyíteni e felé, hogy ne fura legyen neki, ne másképp tekintsen rá, hanem ugyanúgy bevonódjon esetleg az ő világába?
Hát, hogyha már fennáll a helyzet, szerintem amíg nem áll fenn a helyzet, akkor nem kell rögtön így erre készíteni, mert hogy épp elég, tehát, hogy várjunk egy pár napot, hogy tájékozódjunk, hogy mégis ugye milyen csoport összetételbe került, és ha már fennáll, akkor nagyon sok mese is van, ami erre alkalmas, ami most így eszembe jut elsőre a Bartos Erikának a Csillagbusz című meséje, akkor van egy ilyen mesekönyv, aminek az a cím, hogy mindannyian mások vagyunk, sokfélék vagyunk. Tehát, hogy nagyon érdekes könyvek is vannak, de ugyancsak lehet megint saját mesét is mesélni, meg el kell magyarázni a viselkedés hátterét. Tehát, hogy akkor is érdemes a pedagógussal konzultálni, és azért, hogy egyáltalán lássák, hogy a szülők, hogy mi az, ami furcsa az ő viselkedésében, meg hogy mögé tudjanak menni. Akár az interneten is lehet kutakodni egy picit, de nyilván megfelelő kritikai szemlélettel erről az állapotról, hogyha már tudják ugye egy-egy esetben. És ehhez kapcsolatban mindenképpen mondom, hogyha valaki esen is gyermeket visz ügyeletbe, én azt javasolnám, hogy ugyancsak ne szégyeljék, és vigyék be például a papírját, amit kap ugye a pedagógiai szakszolgálattól, hogy a pedagógus is ugyancsak, hogy, ahogy is említettem, hogy értelmező kézisztótát kapjon a gyerekhez, hogy tudjon az ő állapotáról, és ne várjon el olyat tőle, amit ő nem képes, és tudja őt segíteni abban, ami meg neki nehézség. És onnantól kezdve, hogy a pedagógus is tud erről, akkor ugye el tudja mondani, nem arról nem köteles beszámolni, és nem is annyira etikus azt kérdezni, hogy na most pontosan mi van a papírjá írva a gyermeknek, de hogy a konkrét viselkedésen mi mutatkozik meg. Szokott-e néha esetleg sikítani, kiabálni, vagy egy kicsit agresszívabb, vagy csak furcsa rítusai vannak, vagy úgy sok minden felmerülhet azért így az óvodás életben. A bölcsödében még talán kevésbé jön ez elő, illetve megmutatkozik, de ott valahogy úgy nem játsznak annyit együtt a gyerekek, úgy kicsit úgy mindenki el van ott jobban merülve a saját világában. Az óvodában ez inkább kardinális dolog.
Azt szokták mondani pedig, hogy a gyerekek nagyon könnyen alkalmazkodnak, tehát alapvetően napok eltelnek, utána már ők alkalmazkodnak az új helyzethez.
Igen, és ez így is igaz. Általában a gyerekek szerintem Hát nagy általánosságban nézve a felnőttektől könnyebben alkalmazkodnak, és ez azért ebben lehet is reménykedni egy ügyelet esetében, és hogy azért eltelik az az egy-két nap az a mélyvíz része, és akkor utána azért úgy szépen beáll az élet. Most az a tapasztalat a jelenleg ügyeletben lévő gyerekekkel, hogy azért nagyjából szépen be tudnak illeszkedni, és egy-két olyan eset van, ahol azért így jobban megviseli őket ez.
De akkor elegendő hozzá pár nap, hogy jó alkalmazkodjon.
Igen, sőt, hogy biztatót is mondjak, van egy-két olyan gyerek, aki utána jövőre ugyanúgy, hogyha ugyanabban az intézményben megy ügyeletre, akkor már szívesen jön, meg jól érzi magát ott, és azt mondja, hogy hát az neki nagyon jó lesz ilyen kis nyaralásnak, hogy ő most a másik intézmény. Tehát ez a véglet is van, és ez nagyon pozitív.
A gyerekek egyébként, a gyerekeknek a rugalmasságát fejleszti-e egy ilyen helyzet? Tehát van-e pozitív hozadéka magában a személyiségfejlődésben annak, hogy őket beteszik egy ilyen helyzetbe, szituációba?
Természetesen van, hiszen az a tapasztalat önmagáról, hogy ő egy ilyen helyzetben helytállt, és megoldotta, és az elé háruló újfajta problémákat megoldotta, az akadályokat átlépte, az mindenképp ad egy ilyen, tehát az én erejét megnöveli a gyermeknek, és magabiztosságot ad neki, hogy hát ő ezt is megoldotta, akkor máskor is képes lesz rá. És hogyha pozitívan alakul, akkor azt a mintázatot, amit akkor megtanult, azt be tudja illeszteni később az iskolában is, amikor új közegbe kerül, hogy na hát mit csináltam az ügyeletben a sok új gyerekkel, de most ezt megpróbálom itt is, tehát hogy ez azért át tudja örökíteni más élethelyzetekre is ezt a viselkedés mintázatot. Hogyha jól bejött neki.
Jó. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és megosztottad ezeket velünk.
Én is köszönöm a meghívást.
Itt van a nyár, száz nap sugár, hívogat a kertbe, érik a sok édes gyümölcs, szaladj gyorsan, szedd le, piros almát almafáról, körtefáról körtét, akasz medgyet füleidre, szedj a próri biszkét. Falatozz a földről epret, dús bokorról málnál, tálba szedd a sötét szedret, vödörbe a szilvát. Itt van a nyár, száz nap sugár, hívogat a kertbe, érik a sok édes gyümölcs, szaladj gyorsan, szedd le, paradsz fának tetejéről, integes a napnak, szőlőtőke ezer fürtjét, puttonyodba dobja. Végül itt egy görög dinnye, hatalmas zöld labda, gurincs haza, úgysem fér be gyümölcs kosaratba. Itt van a nyár, száz nap sugár, hívogat a kertbe, érik a sok édes gyümölcs, szaladj gyorsan, szedd le. Itt van a nyár, száz nap sugár, hívogat a kertbe, érik a sok édes gyümölcs, szaladj gyorsan, szedd le, itt van a nyár, száz nap sugár, hívogat a kertbe, érik a sok édes gyümölcs, szaladj gyorsan, szedd le, itt van a nyár, száz nap sugár, hívogat a kertbe, érik a sok édes gyümölcs, érik a sok édes gyümölcs, szaladj gyorsan, szedd le, érik a sok édes gyümölcs, gyorsan,
kedves hallgatóink, mai műsorunkban a bölcsödik óvodák nyári ügyelete apropóján beszélgettünk ennek lelki oldaláról Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal. Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk témái. Az egyházak közötti egység a kölcsönös bizalom és a megbocsátás révén jön létre. Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. Hallgassanak el a fegyverek! A Szentatya felhívásai az úrangyala elimádkozása után. Péter és Pál apostolok példáját követve a sokféleségből valósítsuk meg az egyház egységét. 14. Leó pápa homiliája Róma védőszentjeinek ünnepén. Az egyházak közötti egység a kölcsönös bizalom és a megbocsátás révén jön létre. Leó pápa úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében 14. Leó pápa emlékeztetett a római egyház Péter és Pál apostolok tanúságtételének nagy ünnepére, amelyet vérük és sok más vértanú vére termékenyít meg.
Oggi la grande festa della Chiesa di Roma. Generata dalla testimonianza degli apostoli Pietro e Paolo.
Korunkban is, a világ minden táján vannak keresztények, akiket az evangélium nagylelkűvé és hősiessé tesz, még az életük árán is, utalt rá a pápa, leszögezve, hogy a vér ökumenizmusa révén jön létre egy láthatatlan és mély egység a keresztény egyházak között, amelyek még nem élnek teljes és látható közösségben egymással. 14. Leó pápa ezen a szent ünnepen ismét megerősítette, hogy püspöki szolgálata az egység szolgálata, és a római egyház Szent Péter és Szent Pál vére által elkötelezte magát az összes egyház közötti közösség előmozdítására. Utalt rá, hogy a kő, amelyről Péter a nevét is kapta, Krisztus. Egy kő, amelyet az emberek elvetettek, és amelyet Isten szegletkővé tett. A Szent Péter tér, a Szent Péter és Szent Pál pápai bazilikák mesélnek nekünk arról, hogyan folytatódik tovább ez a fordulat. Az ősi város határán helyezkednek el, a falakon kívül, ahogy ma is mondják. Ami számunkra nagynak és dicsőségesnek tűnik, azt először elvetették és elűzték, mert ellentmond a világias gondolkodásnak.
Ki segue Gesù? Si trova camminare sulla via delle beatitudini.
Aki Jézust követi, az a boldogságok útján jár, ahol a lelki szegénység, a szelídség, az irgalmasság, az igazságra vágyó éhség és szomjúság, a békért való munkálkodás, ellenállást és üldöztetést is kivált. Mégis Isten dicsősége ragyog barátai életében, és az úton haladva alakítja át őket, megtérésről megtérésre, mutatott rá beszédében a Szent Atya. Az apostolok sírjainak évezredes zarándok helyein mi is felfedezzük, hogy élhetünk megtérésről megtérésre. Az új szövetség nem rejti el azok hibáit, ellentmondásait, bűneit, akiket a legnagyobb apostolokként tisztelünk. Nagyságukat ugyanis a megbocsátás alakította ki. A feltámadt Krisztus többször is elment értük, hogy az ő útjára visszaállítsa őket. Jézus soha nem hív csak egyetlen alkalommal. Ezért mindnyájan mindig reménykedhetünk, ahogy a jubileum is elremlékeztet minket. Az egység az egyházban és az egyházak között a megbocsátásból és a kölcsönös bizalomból táplálkozik, kezdve családjainktól és közösségeinktől. Ha Jézus bízik bennünk, akkor az ő nevében nekünk is bíznunk kell egymásban, buzdított rá a Szent Atya. Az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszéde végén 14. Leó pápa, Péter és Pál apostolokhoz fohászkodott. Szűz Máriával együtt járjanak közben értünk, hogy ebben a széttépet világban az egyház legyen a közösség otthona és iskolája.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Hallgassanak el a fegyverek! Leó pápa felhívásai az úrangyala elimádkozása után. A pápa mindenek előtt imáiról biztosította a Bangi Barthélemy Boganda gimnázium gyászoló közösségét.
Assicuro la mia preghiera per la comunità del liceo Barthélemy Boganda di Bangui nella Repubblica Centroafricana.
A Közép-afrikai Köztársaságban bekövetkezett tragikus baleset számos halálos áldozatot és sérültet követelt a diákok között. Az Úr vigasztalja meg a családokat és az egész közösséget, hangzott a Szent Atya kívánsága. Leó pápa köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket, különösen a rómaiakat, védőszentjeik ünnepén. Szeretettel fordult a római plébániák papjaihoz, kifejezve háláját és bátorítását szolgálatukért. Emlékeztetett rá, hogy ezen a napon ünnepeljük a Péter fillérek napját is, amely a pápával való közösség és apostoli szolgálatában való részvétel jele. A Szent Atya szívből jövő köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki adományaikkal támogatja első lépéseit Péter utódaként. Ezután áldását adta a Quo Vadis elnevezésű esemény résztvevőinek, akik felkeresik Szent Péter és Pál apostolok római emlékhelyeit. Köszönetet mondott mindazoknak, akik ezzel a kezdeményezéssel segítenek megismerni és tisztelni Róma védőszentjeit. A pápa üdvözölte a különböző országok híveit, akik elkísérték érsekeiket a palliumok átvétele alkalmából. Külön köszöntötte az ukrajnai zarándokokat, biztosítva őket, hogy mindig imádkozik népükért. Majd megemlítette a mexikói, horvát, lengyel, amerikai, venezuelai és brazil zarándokokat, egy Indonéziából érkezett Szent Péter és Pál kórust, Európában élő eritreai híveket, olasz hívek csoportjait. A Szent Atya köszönetét fejezte ki azoknak a művészeknek is, akik megvalósították a Szent Péter térre vezető Conciliazione út virágszőnyegét.
Continuiamo a pregare, perché dovunque tacciano le armi e si lavori per la pace attraverso il dialogo.
Leó pápa végül arra buzdított, hogy továbbra is imádkozzunk, mindenhol hallgassanak el a fegyverek, és párbeszéd útján munkálkodjanak a béke megvalósulásáért. Péter és Pál apostolok példáját követve a sokféleségből valósítsuk meg az egyház egységét. 14. Leó pápa homíliája. A Római Egyházmegye és a Róma védőszentjeinek ünnepén vasárnap délelőtt 14. Leó pápa a Szent Péter Bazilika konfesszió oltáránál szentmisét mutatott be, amelynek során megáldotta és a metropolita érsekeknek átadta palliumot, a Róma püspökével való közösség jelét. Péter és Pál különböztek karizmáikban, testvériségük nem törölte el az ellentéteket, de mindketten életüket adták az evangéliumért, mutatott rá Leó pápa.
Oggi festeggiamo due fratelli nella fede, Pietro e Paolo, che riconosciamo come pilastri della Chiesa.
A Szent Atya homiliájában arra buzdított, hogy a római egyház váljon az egység és közösség jelévé, az élő hit buzgó egyházává, olyan tanítványok közösségévé, akik minden emberi helyzetben tanúsítják az evangélium örömét és vigasztalását. Péter és Pál az egyház oszlopai, Róma városa, valamint a Római Egyház megye védőszentjei ünnepén 14. Leó pápa tanúságtételükre utalva szent beszédében két szempontot kívánt hangsúlyozni: az egyházi közösséget és a hit életerejét. Az egyházi közösségről szólva a Szent Atya a főünnep liturgiájához kapcsolódva kifejtette, hogy Péter és Pál ugyanarra a sorsra, a vértanúságra kapott meghívást, ami véglegesen Krisztushoz kapcsolta őket. Az első olvasmányban Péter a börtönben várja az ítélet végrehajtását, a másodikban pedig Pál apostol, aki szintén bilincsben van, egyfajta végrendeletben kijelenti, hogy vérét nem sokára kiontják áldozatul, és felajánlja Istennek. Így tehát Péter és Pál is életüket adják az evangélium ügyéért.
Tuttavia questa comunione nell'unica confessione della fede non è una conquista pacifica.
Mindazonáltal az egyetlen hitvallásban megvalósuló közösség nem egy békés vívmány eredménye, hangsúlyozta a pápa, rámutatva, hogy a két apostol hosszú úton jutott el a célhoz. Mind a ketten más és más módon ölelték magukhoz a hitet, és élték meg apostoli küldetésüket. A lélekben való testvériségük nem törli el az eltéréseket, amelyekből kiindultak. Simon galileai halász volt, míg Saul egy szigorú értelmiségi, aki a farizeusok pártjához tartozott. Simon azonnal mindent otthagy, hogy kövesse az urat. Saul pedig üldözi a keresztényeket, mindaddig, amíg a feltámadt Krisztus át nem alakítja. Péter főleg a zsidóknak prédikál, Pál pedig arra törekszik, hogy elvigye az örömhírt a népekhez. A pápa ezután emlékeztetett a két apostol közötti konfliktusra a pogányokkal való kapcsolatot illetően. Pál azt állítja a Galatákhoz írt levelében, hogy amikor Kéfás Antiochiába érkezett, nyíltan szembeszálltam vele, mert rászolgált. Ezzel a kérdéssel a jeruzsálemi zsinaton foglalkoznak majd 49-ben, ahol a két apostol újból szembesül egymással. Péter és Pál története azt tanítja nekünk, hogy az a közösség, amelyre az Úr hív minket, hangok és arcok összhangja, ami nem törli el az egyének szabadságát. Róma védőszentjei különböző utakat jártak be, eltérő elképzeléseik voltak, néha nyíltan küzdöttek és szembeszálltak egymással evangéliumi őszinteséggel. Ez azonban nem akadályozta meg őket abban, hogy megéljék az apostolok egyetértését, vagyis egy élő közösséget a lélekben, termékeny harmóniát a sokféleségben.
Come afferma Sant'Agostino, un solo giorno è consacrato alla festa dei due apostoli, ma anch'essi erano una cosa sola.
14. Leó pápa idézte erre vonatkozóan Szent Ágoston szavait, miszerint egyetlen napot szentelnek a két apostol ünnepének. De ők maguk is egyek voltak, bár különböző napokon haltak vértanúhalált, egyek voltak. A Szent Atya feltette a kérdést: milyen az egyházi közösség útja? A közösség a lélek ösztönzéséből születik, összekapcsolja a sokféleséget, és hidakat épít az egység felé, a karizmák, az ajándékok és a szolgálatok változatosságában. Fontos, hogy a közösséget úgy éljük meg, mint egységet a sokféleségben, hogy az ajándékok változatossága, amely az egyetlen hitvallásban kapcsolódik össze, járuljon hozzá az evangélium hirdetéséhez. Arra kaptunk meghívást, hogy ezen az úton járjunk, éppen Péterre és Pálra tekintve, mert mindannyiunknak szüksége van ilyen testvériségre. Szüksége van rá az egyháznak, szüksége van rá a világi hívek és a papok és püspökök, a püspökök és a pápa közötti kapcsolatoknak. Ahogyan szüksége van rá a pasztorális életnek, az ökumenikus párbeszédnek és a baráti kapcsolatoknak, amelyeket az egyház a világgal kíván fenntartani.
Impegniamoci a fare delle nostre diversità un laboratorio di unità e di comunione.
Kötelezzük el magunkat, hogy sokféleségünkből hozzuk létre az egység és a közösség, a testvériség és a kiengesztelődés laboratóriumát, hogy mindenki az egyházban a saját személyes történetével megtanuljon együtt járni a többiekkel. A pápa ezután a második szempontot elemezte, megállapítva, hogy Szent Péter és Pál apostolok felteszik nekünk a kérdést hitünk életerejéről is. A tanítványi élet tapasztalatában mindig ott rejlik a veszély, hogy belemerülünk a megszokásba, olyan lelkipásztori sablonokba, amelyek megújulás nélkül ismétlődnek, és nem képesek megragadni a jelen kihívásait. A két apostol történetében ösztönző számunkra, hogy nyitottak voltak a változásokra. Hagyták, hogy az események, a találkozások és a közösségek konkrét helyzetei kérdéseket tegyenek fel számukra. Új utakat kerestek az evangelizációhoz, kiindulva a hittestvérek problémáiból és kérdéseiből.
E al centro del Vangelo che abbiamo ascoltato c'è proprio la domanda che Gesù pone ai suoi discepoli.
Az evangéliumi szakasz középpontjában pontosan az a kérdés áll, amelyet Jézus a tanítványaihoz intéz, és amelyet ma nekünk is feltesz, hogy meg tudjuk különböztetni, vajon a mi hitünk útja megőrzi-e az életerőt, vajon még mindig ég-e az Úrral való kapcsolatunk lángja. Hát ti kinek tartotok engem? Minden nap, a történelem minden órájában mindig figyelembe kell vennünk ezt a kérdést. Ha nem akarjuk, hogy kereszténységünk a múlt örökségévé váljon, ahogyan arra sokszor figyelmeztetett Ferenc pápa, fontos, hogy kilépjünk a fáradt és statikus hit kockázatából, és feltegyük magunknak a kérdést. Ki ma számunkra Jézus Krisztus? Milyen helyet foglal el az életünkben és az egyház cselekedeteiben? Hogyan tanúsíthatjuk ezt a reményt a mindennapi életünkben, és hogyan hirdethetjük azt azoknak, akikkel találkozunk? A Szentatya kifejtette, hogy az ezekből a kérdésekből fakadó megkülönböztetés gyakorlása lehetővé teszi számunkra, hogy folyamatosan megújuljon hitünk és az egyház, valamint új utakat, új gyakorlatokat tapasztaljunk meg az evangélium hirdetésében. Ez legyen a legfőbb vágyunk a közösséggel együtt. A pápa ezen a napon mindenekelőtt a római egyházhoz intézte szavait, mert mindenek felett ő kapott meghívást arra, hogy az egység és a közösség jelévé váljon, az élő hit buzgó egyházává, tanítványok közösségévé, akik minden emberi helyzetben tanúsítják az evangélium örömét és vigasztalását.
Nella gioia di questa comunione, che il cammino dei santi Pietro e Paolo ci invita a coltivare.
Ennek a közösségnek az örömében, amelyre Szent Péter és Szent Pál útja hív bennünket, Leó pápa üdvözölte azokat az érsekeket, akik a szertartáson átvették tőle a palliumot. Kedves testvérek, ez a jel, miközben a rátok bízott pásztori feladatra emlékeztet, kifejezi a Róma püspökével való egységet, hogy a katolikus hit egységében mindannyian táplálhassátok azt a rátok bízott helyi egyházakban. A Szent Atya üdvözölte az ukrán görög-katolikus egyház szinódusának tagjait, megköszönve jelenlétüket és pásztori buzgóságukat. Az Úr adjon békét népeteknek, hangzott a pápa kívánsága, majd hálás szívvel köszöntötte az ökumenikus pátriárkátus delegációját, amelyet őszentsége konstantinápolyi Bertalan pátriárka küldött Rómába Péter és Pál apostolok ünnepére. A szent apostolok Péter és Pál tanúságtétele által megerősítve járjunk együtt a hitben és a közösségben, és kérjük közben járásukat mindannyiunkért, Róma városáért, az egyházért és az egész világért, hangzott Leó pápa fohásza az apostol fejedelmek ünnepén mondott homiliája végén. Az ünnepi szentmisén, amelyen Stephen Brislin bíboros, Johannesburg érseke, és Robert Walter McElroy bíboros, Washington érseke koncelebrált, sor került a palliumok megáldására és átadására. A diakónusok a fehér gyapjúszalagokat, amelyeken a Krisztus öt sebét jelző öt kereszt látható, és amelyeket a Szent Péter sírja feletti konfesszió oltárnál őriztek, átadták a pápának. Dominik Mamberti bíboros, a bíborosi testület protodiakónusa, bemutatta a Szentatyának az új metropolita érsekeket, akik letették hűségesküjüket a pápának és a római egyháznak. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Uram, nem fuvalkodott fel a szívem, és nem néznek szemeim kevélyen, és már nem járok nagy dolgok után erőm felett való csodák után, inkább el csendesítettem lelkemet, ó, mint egy elalvó gyermeke, és mint egy elválasztott gyermek anyánál, olyan az én lelkem most az Úrnál.
Uram, nem fuvol.
A nap verse. Radnóti Miklós, július. Düh csikarja fenn a felhőt, fintorog. Nedves hajjal futkároznak mezét lábas záporok. Elfáradnak, földbe búnak, este lett. Tiszta testű hőségül a fényes arcú fák felett.
Radnóti Miklós július című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti 1909-ben született Budapesten. 29-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult. 34-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, és 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet. A zsidó törvények következtében azonban soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelyesen volt. 43. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, s feleségével, Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István bazilikában Sík Sándor keresztelte meg. 40 és 42 után 44-ben hívták be harmadjára is munkaszolgálatra. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, s a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában agyonlőtték.
A nap imája.
Uram, tekints le rám, magamtól semmire sem vagyok képes. Hova forduljak, kire bízhatnám gondomat? Néha elfordultam tőled, és a világ dolgai után nyúltam, de te vagy az irgalom forrása, ne fordítsd el tőlem arcodat. Amikor a világra tekintettem, nem volt meg bennem a hit szeme, hogy láthattalak volna téged, de te vagy mindent látó. Én csak áldozati adomány vagyok, odadobva a lábad elé, milyen kérés emelheti föl a tükörképet az élőhöz, hozzád, aki a tükör előtt állsz. Tekints először magadat, emlékezzél meg irgalmadról és hatalmadról, azután fordítsd szemedet én rám és rendelkezz szolgádról, jobb ágyodról. Mert az Úr neve biztos menedék, aki megragadja, megmenekül. Uram, irányításod megörvendezteti szívemet, ó, irgalmasság Istene, tégy velem belátásod szerint.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!